Üdvözlöm a hallgatókat, Bartus László vagyok, ez a Szabad Amerika Podcast, beszélgető társam Hajnal Éva, és természetesen az amerikai elnökválasztásról beszélünk egy bizonyos szempontból, méghozzá a technikai részleteket illetően, amiből a legérdekesebb mindjárt az, hogy Amerikában ugye november 5-én tartják úgymond a választást, de ez nem a választás napja, hanem a választás utolsó napja, ugyanis az államokban, különböző államokban, különböző szabályok szerint, de van ugye korai szavazás, early vote-ok, ugye early korai szavazás, amikor nem csak levél, egyrészt van a levélszavazás, de vannak államok, ahol egyszerűen már lehet menni, és be lehet dobálni most már hosszú ideje a szavazatokat, és több 10 millió amerikai már leszavazott, tehát a választás napja itt ugye az tulajdonképpen a választás utolsó napja, amikor az utolsó nap történik, hogy, tehát az utolsó nap, amikor még szavazni lehet, és utána lezárják a szavazást. Erről szeretnénk, ezekről a kérdésekről szeretnénk egy kicsit beszélni, és arról is, hogy ez tulajdonképpen, hogy ebben a szoros versenyben ez egy nagyon érdekes dolog, mert itt ugye a kampánycsendről azért nem lehet beszélni, hiszen a kampány javába zajlik, miközben már szavaznak az emberek. És nagyon érdekes, hogyha valaki például túl korán leszavazott, és esetleg a bizonytalanok közé tartott, vagy történik valami a szavazata után, akkor még meg is, hogy is mondjam, meg is bánhatja a szavazatát, hogy előbb szavazott. Most, hogy ne utaljunk másra, ugye most gondoltunk a Puerto Rico-iakra, akik mondjuk azelőtt leszavaztak, mondjuk mielőtt őket ugye dehonestáló megjegyzésekkel illették volna, de hát más példákat is lehet hozni. Illetve még egy dologra fölhívnám a figyelmet, ami azért nagyon érdekes és fontos kérdés, főleg ilyen szoros eredménynél, mint ami várható, vagy legalábbis szoros versenynél, az eredményt még nem tudjuk, de a szoros versenynél, ugye, hogy nagyon fontos az, hogy különösen miután Trump ugye egyszer már kétségbe vonta a választások eredményt, hogy mennyire megbízhatóak, mennyire pontosak a szavazatok földolgozása, ugye, hogy milyen nehezen szedtek össze embereket egyáltalán, mert sokan féltek attól, hogy ezekbe a bizottságba vegyenek részt, meg is fenyegették őket, de hogy tulajdonképpen azok, akik korán szavaznak, ugye például levélben, nagyon érdekes, hogy egy teljesen külön postai ágon mennek a levelek, és hogy trekkolni lehet, hogy hol tart a levele, hogy külön tájékoztatást kap, hogy a szavazata beérkezett, és arról is kap egy külön tájékoztatást, hogy a szavazatát beszámították, tehát hogy a processzus az véget ért, sőt, még az is érdekessége a szavazásnak, ugye valaki meg akarja nézni egy ismerősét, beüti, és az interneten láthatja, hogy az illető már szavazott, vagy nem szavazott. Mondjuk azt még nem láthatja, vagy egyáltalán, hogy ezt később se, de szóval azt nem láthatja, hogy mondjuk kire szavazott. Szóval ezután a rövid fölvezetés után átadnám a szót Évának azzal, hogy milyen hasonló érdekességeket és technikai kérdéseket vett föl, ugye milyen különbségek vannak eleve ugye az amerikai választási rendszerbe, illetve a szavazásoknál, illetve hogy most ez a kiélezett helyzet, ez most mi mindenre irányítja rá a figyelmet.
Köszöntöm én is a hallgatókat. Hát megérkeztünk a kampány hajrába, tehát valóban kampánycsendről nem lehet most beszélni. Tehát a legizgalmasabb szakaszban vagyunk. Ugye látjuk azt, hogy fej-fej mellett van mind a két elnök jelölt. Tehát igaziból kicsit úgy érzem magam, mintha egy ilyen foci meccsen kellene kommentálni, hogy mit lát az ember. Persze előre senki nem mer fogadni arra, hogy ki fog nyerni. Tehát rendkívül szoros a küzdelem. Egyébként vannak olyan szakértők, akik azt mondják, hogy egyenesen az elmúlt 60 év legszorosabb amerikai elnöki kampányának lehetünk a szemtanúi, illetve fültanúi. Tehát most már hiba határon belülre tették Harris-t is és Trumpot is, tehát annyira kicsi az eltérés közöttük, hogy tényleg nem lehet tudni egyébként, hogy mi lesz. rendkívül szoros ez az állás, tehát ugye az utolsó hétben vagyunk benne, néhány napon belül megtudjuk, hogy mi történik a kiélezett helyzetből adódóan. Hát most is a csatatér államok fogják eldönteni, tehát a billegő államok, amikről már korábban beszéltünk, hogy kié lesz ez az elnöki szerep, de érdekes azt tudni az amerikai választásokról, a magyar választásokkal szemben, hogy nem november 5-én szavaz mindenki. Tehát ahogy te is elmondtad a felvezetődbe, különféle módjai vannak a szavazási lehetőségnek. Tehát nem is kell ott lenni Amerikában ahhoz, hogy valaki szavazni tudjon, de mindenki, aki szavazhat, tehát minden amerikai állampolgárnak regisztrálnia kell magát, tehát aktív státuszba kell, hogy legyen, hogy szavazatot adhasson le. Ennek a regisztrációnak a során meg kell jelölnie azt is, hogy milyen módon akar szavazni, tehát hogy korábban akar szavazni, tehát hogy távolléti formában akar szavazni, amit ugye levélben fog visszaküldeni. Tehát itt elég szoros határidőket kellett követni, tehát a regisztrációról már most lekésett az, aki eddig nem regisztrálta magát, tehát külön határidőket adnak meg az államok, hogy meddig fogadják el a regisztrációt. Nincsen ahhoz kötve, hogy valaki az Egyesült Államokban éljen, tehát a legutolsó címe szerint is bejelent. Tehát nem kell azon a lakcímen laknia, de a legutolsó Egyesült Államokban lévő címét, hogyha megadja, és amerikai állampolgár, akkor természetesen szavazhat, akkor kérheti, hogy az űrlapot elküldjék neki, amit kitölthet és visszaküldhet az illetékes szavazati irányító bizottságnak. Már több mint 54 millió ember leadta egyébként a szavazatát, tehát óriási számokról beszélünk így a választások kapcsán. Ez egy nagyon aktív részvételnek számít, tehát meghaladja a korábbi évek szavazatait. Vannak államok, ahol a demokrata hátterű szavazók adták le többen a szavazatukat, és nyilván vannak a republikánus államok, ahol ők reprezentálták többen magukat. Én elég érdekes statisztikákat olvastam, és azt gondolom, hogy érdemes megosztani a hallgatókkal, ugyanis itt érdekes napok elé nézünk. Tehát ugye beszéltünk arról, hogy itt ilyen biztonsági problémák is várhatók, mindegy, hogy melyik jelölt fog nyerni. Azt mondják, hogy gyakorlatilag onnantól, hogy megkezdődik a szavazatoknak a számlálása, egyszerűen veszélyes napok jönnek, és ezt úgy határozzák meg, hogy nem kifejezetten a szavazatok leadása előtt, hanem a legveszélyesebb napok a választás után következnek, tehát mindkét oldalról fokozhatják a feszültséget az átmeneti időszakba különböző források, tehát a legveszélyesebb időszak egyébként az erőszak szempontjából nem a választások napja, hanem a november 5-e és a január 20-i beiktatás közötti 76 nap általában. Tehát ezt a RAND nevű amerikai AgyTrust igazgatósági tanácsadója említette meg, hogy ugye az elmúlt időszakban megnőtt a politikusok elleni fenyegetések száma, és onnantól, hogy megkezdik a szavazatok számlálását, egyszerűen megnő az erőszak veszélye. Tehát az amerikaiak tömegei állítják, hogy nem fogják elfogadni az eredményt, ha a jelöltjük veszít. Ezt egyébként mind a két oldalon lehet hallani. És az is nagyon érdekes, hogy felerősödött egyre több emberben az a gyanú, hogy a szavazást tisztességtelenül akadályozzák meg, vagy a szavazatszámlálást manipulálják. Ugye Trump is nagyon sokszor tett ilyenfajta megjegyzéseket a korábbi elnökválasztásnál, ahol ő elvesztette ugye a jelöltségét, vagyis nem a jelöltségét, hanem elveszítette azt, hogy ő legyen az amerikai elnök, és ilyenkor tartani kell attól is, hogy pletykák és álhírek árasztják el majd a közösségi médiát, és hát megjelennek az összeesküvés elméletek, és nyilván lesznek külföldi befolyásolások is. Ezekről is majd fogunk beszélni, nem biztos, hogy ebben az adásban, és hát viszályra és káoszra lehet számítani, és hát feltételezhető, hogy a szavazatszámlálás is késedelmesen zajlik le, vagy kihívások elé lesz állítva, tehát lehet számítani esetleg még újra számlálásokra is. Tehát egy olyan fajta konfliktus várható, ami eddig nem volt jellemző. Tehát ez az, amit szeretnék kiemelni, mert olyan fajta társadalmi polarizáltság jelent meg az Egyesült Államok esetében is, ami eddig nem volt jellemző, tehát ez egyre erőteljesebb, tehát olyan napok elé nézünk, ami korábban nem volt jellemző, eltekintve az utóbbi pár évtől.
Hát igen, pontosan ez az, ami érdekessé teszi a dolgot, ez a polarizáltság, illetve az, hogy a két jelölt nagyon-nagyon különbözik egymástól, a két jelölt által képviselt életszemlélet, világnézet, demokrácia felfogás, ugye ha egyáltalán a Trump esetében ilyenről beszélhetünk. Szóval, hogy abban az esetben, hogyha nem sokban különbözik, hogy van két centrista jelölt, a republikánus és a demokrata is egy konszolidált jelölt, és tulajdonképpen csak bizonyos apróságokban van különbség a kettő között, ugye, akkor nem, ugye majdnem érdektelen, majdnem mindegy, hogy ki lesz az elnök. Na most olyan esetben, amikor tényleg Amerika sorsa dőlhet el, az alkotmányosság, a demokrácia sorsa dőlhet el, ugye ezen a választáson, itt most tényleg nagyon-nagyon nagy a tét, ebben az esetben ugye, és ez ráadásul egy ilyen nagyon szoros versenyben. Ugye ez egyrészt mozgósítja is nagyon a feleket, másrészt pedig, mivel kiélezett a tét, és mindenki azt gondolja, mindkét oldal azt gondolja, hogy Amerika elveszik, hogyha nem a saját jelöltje nyer. Ugye ezt ugye a retorika az nagyon-nagyon, nagyon kiélezte, de megmondom őszintén, nem elfogultságból mondom, de szerintem a demokraták retorikája ebben az értelemben jogos és korrekt, mert ugye a republikánus jelölt, ugye Trump jelenti a veszélyt arra, hogy az amerikai alkotmányosságot és demokráciát lebontja és leépíti. A másik oldalon lehetnek különböző ilyen-olyan dolgokat lehet mondani, de az még mind a demokrácia keretein belül nem alapvetően és alapjaiban kérdőjelezi meg és támadja ugye a demokráciát, de ettől függetlenül ugye mindkét fél ugye úgy kommunikálja, hogy a saját vesztesége esetén elveszik ugye Amerika, ezért ugye mindenki úgy gondolja, hogy mindenképpen a saját jelöltjének kellene nyernie, és Amerika szempontjából szerintem egyetlen egy esély van, akkor is sem lehet tudni, hogy mi fog bekövetkezni, illetve milyen nehézségek támadnak, hogy finoman fogalmazzak, de mondjuk az lenne a legjobb, hogyha a szoros előrejelzések ellenére az eredmény valami olyasmit adna, hogy valamelyik fél nagyon meggyőzően és határozottan és hiteles módon egyértelműen megnyerje, tehát ne legyen vitatott a győzelme, mert olyan arányban nyerjen. Tehát ez most már amerikai érdekében, vagy amit említettél, hogy a káosz, vagy az űrzavar, vagy erőszak, vagy bármilyen rossz dolog elkerülése érdekében tulajdonképpen az lenne jobb, ha bármelyik fél nyer, de az úgy nyerjen, hogy azt ne lehessen megkérdőjelezni, és szélsőséges, kisebb szélsőséges rétege vagy csoportokat leszámítva az ország egésze azért elfogadja az eredményt. A probléma az akkor van, ugye, hogyha az ország egésze valamilyen módon ugye nem fogadja el az eredményt, mert olyan kicsi a különbség, és hát ez ugye részben ugye az említett társadalmi feszültségekhez és azok levezetéséhez is vezethet. Részben pedig ugye mindenfajta ilyen technikai problémákhoz, tehát az elektorok száma, az elektori gyűlés, akkor ugye nem csak az újraszámlálás, hanem hogyha azokat megtámadják a bíróságokon, akkor a bírósági ítéletek, akkor ugye most már a Trump, miután ugye politikai alapon nevezett ki bírókat, magát a legfelsőbb bíróságot is teljes mértékben ugye meghekkelte, megpucsolta, akkor ugye fölmerül az, hogy mi van akkor, hogyha ugye a republikánus, trumpista bíró ítél meg egy dolgot, és itt ugye nagyon kevés szavazaton és nagyon kevés billegű államon múlik az, hogy végül is ki lesz a végső nyertes, és az biztos, hogy bárki lesz a vesztes, annak önmérsékletet kell tanúsítani az ország és a nyugalom érdekébe.
Hát én ez az, amit tehát egyszerűen azt látom, hogy ez most nem fog megtörténni, tehát szerintem a feszültség már most is erőteljes. Szerintem azt fontos röviden megjegyezni, hogy az Egyesült Államokban nem közvetlenül választanak, tehát te is utaltál az elektorokra, hanem az államok lakói egy 538 elektorból álló kollégiumba delegálnak küldötteket, és a lakosság számuknak megfelelő arányban, és ezek a delegáltak pedig a választás után, itt egyébként Nebraska és Maine a kivétel, a győztest mindent viszel jegyében, arra a jelöltre fogják leadni a voksukat, aki az általuk képviselt tagállamban a legtöbb szavazatot szerezte meg. Érdekes szerintem az is így az amerikai választások meg a problematika kapcsán megemlíteni, hogy a kimutatások szerint az amerikaiak negyede nem hisz egyébként a szavazatszámlálás tisztaságában. Tehát egyszerűen a regisztrált választóknak a 48% a teljes mértékben vagy nagy mértékben bízik a szavazatszámlálásban az országos jelentőségű választásokon, miközben 26% csupán kismértékben, és van egy olyan 26%, aki egyszerűen azt gondolja, hogy nem zajlik le becsületesen a szavazatok összesítése. Tehát ez is egy érdekes közvéleménykutatási eredmény, mert ez is ezt a fajta feszültséget mutatja. Annak nem találtam nyomát, hogy korábban ilyet vizsgáltak-e, de érdekes az, hogy ez egy megjelent tematika lett, tehát hogy ezt is elkezdték mérni, hogy alakul ez Amerika esetében. És végeztek egy olyan mérést is egyébként, hogy a különböző generációk hogyan reagálnak, tehát hogy viselkednek egy ilyen választás esetén, és például az Z-generáció tagjai, akik az 1995 és 2009 között születetteket jelentik, közülük 48% nyilatkozott úgy, hogy ők már hazudtak arról, hogy kire voksoltak. Tehát nem mondták el őszintén, hogy kire adták le a szavazatukat, és a millenniumi generáció, másképpen amit Y-generáció tagjainak neveznek, ők azok, akik 1981 és 1995 között születtek, több mint a harmaduk, tehát 38%-uk ismerte el, hogy amikor megkérdezték őket, akkor valótlanságot állítottak ők is a magatartásuk, tehát a szavazói magatartásuk kapcsán. Az X generációhoz tartozók, akik 65, tehát 1965 és 1980 között születtek, közülük 17% ismeri azt be, hogy kire szavaz. Még a második világháború után az úgynevezett baby boom generáció köreiből csak 6% annak az aránya, akik hát nem mondják el őszintén, hogy kire szavaztak. Tehát szerintem ezek is érdekes adatok így a szondázások, mérések kapcsán, amik kiderültek. Az is érdekes, hogy arra is kitérnek ezek a mérések, hogy a demokraták bizakodóbbak olyan tekintetben, hogy becsületesen zajlik le a szavazatszámlálás, tehát a republikánusok közül kerülnek ki többen azok, akik nem bíznak a vokszámlálás becsületességében. Hát ez is mutatja azt, hogy nagyon nagy ellentétek meg feszültségek vannak így az amerikai választások során. Tehát én emlékszem arra, hogy régen, amikor választások voltak, akkor az emberek egy-két napig vitatkoztak, utána ugyanúgy leültek egy asztalhoz, meg tudtak együtt nevetni dolgokon, de ez mára úgy tűnik, hogy megszűnt. Tehát én olyan éles ellentéteket látok most már így Amerika esetében is, hogy szinte nem tudnak megmaradni egy helyszínen az egymással egyet nem értő emberek. Tehát szerintem nagyon-nagyon polarizáltá vált az amerikai társadalom, és tehát egyre érdekesebb egyébként, hogy mi fog történni így napokon belül. Egyébként a billegő államok kapcsán, amit te már így beharangoztál előre, azt tudnám elmondani, hogy két földrajzi csoportba sorolhatók. Ugye van a közép-nyugati rozsdaövezethez tartozó Pennsylvania, Michigan és Wisconsin, és a másik négy államot pedig napfényövezetnek nevezik, tehát ide tartozik Észak-Carolina, Georgia, Arizona és Nevada, tehát ezekben az államokban fog eldőlni, hogy ki lesz a 2024-es választásoknak a nyertese. Egyébként mind a két jelölt már csak ezekre az államokra koncentrál, tehát folyamatosan látogatják a billegő államokat, és hát küzdenek azért, hogy minél több voksot tudjanak megszerezni maguknak, tehát itt már elég szoros ez a küzdelem. Én úgy tudom, hogy Harris a demokraták számára könnyen nyerhető államokból származó 225 elektori szavazatával szinte a zsebében vágott bele ebbe a billegő államok elektori voksáért zajló küzdelembe, és ez eközben pedig Trump vélhetően 219 elektort tudhat már magáénak, tehát nagyon-nagyon-nagyon szoros így a küzdelem, tehát tényleg a véghajrában vagyunk. Hát szerintem itt már óránként szinte változnak az eredmények, és érdemes nyomon követni azt, hogy mi történik a következő pillanatokban. Szerintem megjósolni senki se tudja azt, hogy ki fog nyerni.
Igen, az nagyon érdekes egyébként, hogy ugye Trump megjelenésével, amikor egy populista, demagóg és szélsőjobboldali programmal fellépő rasszista jelölt, ugye bekerült az amerikai elnökválasztási küzdelembe, ugye 2016-ba, és aztán ugye meg is nyerte, szerint véleményem szerint jelentős mértékben orosz támogatással és orosz befolyással, és még sok más tényező is volt persze emellett, de a lényeg az, hogy az ő megjelenésével és az ő fellépésével rendkívüli módon kiéleződtek ezek a viták, ellentétek, ellentmondások, a politikai szembenállás, és az ő tábora ugye az nem véletlenül radikalizálódott részben pedig ugye nem véletlenül ilyen magas az arány közöttük, akik elutasítják, ugye, vagy nem hisznek, nem bíznak a választások tisztaságában. Ugye Trump mindent megtett azért, hogy eleve az államba, az alkotmányba, a politikai elitbe és a választásokba vetett bizalmat is alássa. Ugye ez a big lie, ugye ez a nagy hazugság, amit ő megtudta, ő volt az, aki megpróbálta elcsalni az által elveszített választást, mégis nagyon-nagyon sok emberrel elhitette, hogy tőle ellopták ugye a győzelmet, és hogy elcsalták tőle a választást. Semmi bizonyítéka nem volt rá. Nagyon-nagyon sok pert, 60 körüli pert indított, sehol nem volt semmi bizonyítékuk, minden pert elveszített. Tehát egyszerűen, tényszerűen bizonyítható az, hogy nem volt csalás 2020-ban. Ennek ellenére Trump a mai napig is ezt vallja, és a trumpisták is ezt vallják, tehát tulajdonképpen, ha meg akarsz felelni egy maga szimpatizánsnak és trumpistának, akkor tulajdonképpen ezt valamilyen szinten vallanod kell, ha még a legvisszafogottabb republikánus, az hát gyanús, vagy valami ilyesmi. Szóval nagyon kevés az az ember, aki megmaradt Trump szavazónak, vagy Trump hívőnek, és valamilyen szinten ne kérdőjelezné meg a választások tisztaságát, illetve a legutóbbi választásnak a győztesét. Na most ugye ilyen előzmények után vágunk bele, úgy, hogy közben meg kell mondani, hogy azért ezek a külön, minden államban más rendszer van, más szabályok vannak, de meglehetősen átlátszó és ellenőrizhető a szavazatszámlálási folyamat, ahol ugye mindig lehetnek, hiszen az újraszámláláskor is lehet látni, hogy vannak minimális eltérések. Éppen ezért van az, hogyha valahol nagyon szűk a különbség, akkor újra számolják, mert a számolás során lehetnek ilyen minimális különbségek, de nagy csalásra nincs lehetőség, ugye? Nagy csalásokat a Trump akart ugye legutóbb is csinálni, annak még akkor ellenálltak a republikánus államok is, ugye például Georgiában, ahol ugye ennek megfelelően még egy per is, vagy egy eljárás is zajlik ugye a Trump-al szemben a választás elcsalásának a kísérlete miatt. Tehát ugye ezek az okok, ugye, és nyilván még mások is, de ezek ugye jelentősen közrejátszanak abban, hogy ennyire kiélezett és ennyire feszült a helyzet.
Egyébként az is érdekes ennél a véghajránál, hogy ugye korábban láttuk azt, hogy Trump ellenfeleként Hillary Clinton teljesen más technikával, tehát teljesen másfajta kommunikációval próbálta megnyerni a voksolókat önmaga számára. Tehát érdekes az, hogy ugye most is tehát második alkalommal látunk női elnök jelöltet ennyire így a hajrába, és érdekes az, hogy Harris az nem emeli ki ezt a fajta szerepét, hogy ő lenne az első amerikai női elnök, tehát itt szerintem az is észrevehető, hogy egy teljesen másfajta tanácsadói háttérrel működik most ez a kampány hajrá, tehát nagyon-nagyon más az, amit korábban láttunk Trump-al szemben Hillary Clintontól. Én bízom benne, hogy ez egy eredményesebb dolog is lesz, de érdekes azt is megfigyelni, hogy ki hogy viselkedik. Hát ugye Trumptól látjuk azt, hogy megint ilyen megdöbbentő kijelentései vannak, tehát ő mindig minél nagyobbat akar mondani. És az is érdekes egyébként, hogy a Google-nél meg lehet nézni, hogy melyik jelöltre keresnek rá többen, de én azt hiszem, hogy az extrém megszólalásai lehetnek amögött, hogy Trump nevére többen keresnek rá, mint Harris nevére. Szóval ezek is olyan érdekes dolgok, tehát bízunk benne, hogy az emberek jól fognak tudni dönteni, és hogy a megfelelő jelöltre adják le a szavazatukat.
Most ami a hangulatot illeti, ugye nyilván a hallgatók kíváncsiak arra, hogy mondjuk ha itt ül egy ember, aki itt él, mit érez. Szóval ha őszintén el kell mondani az érzéseimet, akkor egyik oldalról azt tudom mondani, amit minden józan ember mond, nem lehet megmondani, hogy ki fog nyerni. De ami az érzést, vagy a hangulatot illeti, azt kell mondanom, hogy ha a Trump nyer, akkor az felkészületlenül és váratlanul fogja érni Amerikát. Abban az értelemben, hogy ha Trump valóban úgy indítja, és nagy valószínűséggel arra lehet számítani, hogy úgy indítaná az elnökségét, ahogyan azt ígéri, olyan drasztikus, durva lépésekre készül, amelyek várat nincsenek benne a levegőbe. Tehát nem lehet azt mondani, hogy az amerikai társadalomban, hogy is mondjam, mondjuk abból szervesen nőttek volna ki a Trump-féle törekvések, szándékok és azok az intézkedések, amiket ő bejelent, és amikre számítani lehet. Tehát egyszerűen nem arról van szó, hogy ez egy társadalmi igény, és hogy ez benne lenne az országban, hogy ezt várják, vagy erre szükség lenne, vagy ilyesmi. Olyan, hogy is mondjam, kicsit olyan bénult és döbbent az ország. Vannak ugye persze az ő hívei, és vannak ugye az ellenfelei, de ha hirtelen becsap ide a mennykő, tehát hogyha ha Trump nyer, akkor az mindenkit, még a saját híveit is váratlanul fogja érni, és meglepetésként fog hatni, és nem lesz kellemes, mert hogy is mondjam, nem szervesen nőtt ki egy társadalmi igényből az a törekvés, amit a Trump képvisel. Persze vannak szélsőségesek is, vannak olyan hívei, akiknek semmi nem elég, illetve akik ezzel mélységesen egyetértenek, és ma már akkor, hogyha ha Trump szájából elhangzik a Hitler, vagy róla megmondják, hogy beszélt, hogy miket mond Hitlerről, stb. Szóval megjelentek, azonnal rátették a Trump zászlókra sok helyen a horogkeresztet, tehát ilyenek is vannak, de most a társadalom egészéről és ugye a közhangulatról beszélve, ráadásul egy ilyen déli államból, mint ami Florida, ugye, ahol azért a még akkor is, hogyha azért több cikluson keresztül korábban ez is egy billegő állam volt, most nem annyira, bár egy kicsit rózsaszín, majd mindjárt elmondom, esetleg majd egy következő megszólalásomba talán, hogy miért, de a lényeg az, hogy még itt se lehet azt érezni, hogy itt most mit tudom menetelni. Tehát nem olyan, mint a 30-as évek, vagy a 20-as évek Németországa. Tehát nem olyan, mint a náci hatalom átvétel előtt, amilyen hangulat és amilyen légkör mondjuk Németországban volt. Tehát ezért ebből kifolyólag és ebből a hangulatból kifolyólag nekem az az érzésem, tehát én azt remélem természetesen, és az az érzésem, és az a várakozásom, hogy nem fog a Trump nyerni, és hogy a Kamala Harris nyerni fog, és akkor az a, tulajdonképpen most még mindig egy nyugalom van az országban. Tehát nincs egy olyan légkör, amire azt lehetne mondani, hogy egy ilyen Trumpos, nem tudom milyen őrült légkör. Nyugalom van, ami persze meg fog változni, ahogy mondtad, a választás után mindenképpen, amikor majd az eredmények kiderülnek, és jönnek a viták, és jönnek a szövegek, az uszítások, stb. Tehát ott sok minden történhet, de ebben a nyugalomban én most nem várom, hogy tehát ebből nem az érződik, hogy amikor mielőtt a Biden vissza nem vonult, akkor volt egy ilyen érzés, akkor mindenki azt gondolta, hogy itt most a Trump mindent jön és letarol. De most ugye ez kiegyenlítődött, ezért ezt most nem érezni.
Én mondjuk azt látom, hogy Amerikában is már olyan mély politikai és kulturális különbségek vannak az emberek között, hogy Én azt gondolom, hogy ezt a szavazás viszont nem fogja megszüntetni, tehát bármelyik oldal is nyer, egyszerűen ürügy, tehát én úgy érzem, hogy bármelyik oldalon ürügyként használhatják az eredményt az erőszakra, tehát én egyszerűen attól tartok, hogy nehogy ez legyen a normalitás Amerikában, tehát annyira megváltozott már ott is a légkör, tehát én pont egy ilyen feszültséget érzek egyébként.
Mondjuk én attól, megmondom őszintén, én attól nem félek, és nem hiszem, hogy demokrata fegyveresek járkálnának az utcán. Tehát abban az esetben, ha Trump nyer, akkor a demokratákban lesz egy dac, hogy ne engedjék meg, amit a Trump meg akar csinálni. Tehát, hogy azt, amit Magyarországon Orbán megcsinált, hogy tényleg, mint kés a vajba, úgy ment előre a diktatórikus rendszernek a kiépítése, az alkotmány megszüntetése, stb. Tehát, hogy ezt nem fogják megengedni. De mondjuk az, hogy demokraták erőszakhoz folyamodjanak, és mondjuk fegyveresen fenyegessenek bárkit, azt nehezen tudom elképzelni, és nem is hiszem, hogy ilyesmi megtörténne. De az ellenkező, a másik oldalról viszont ez előfordulhat. Tehát ott beszélnek is erről egyébként.
Hát én nem tudom, én, hogyha a napi realitást nézem meg a valóságot, akkor viszont azt látom, hogy 2020 óta valahogy megugrott a köztisztviselők elleni erőszakos fenyegetések száma. Tehát nem tudom csak demokrata-republikánusra lebontani ezt a történetet, mert végül is Trump ellen kétszer is megpróbáltak merényletet elkövetni.
Igen, de azok nem demokraták voltak.
Ezért mondom, hogy nem lehet demokrat állam meg republikánus lebontani. És a hírszerzés szerint Irán is tervezett egy merényletet a volt elnök ellen, és egy iszlám állam által inspirált személy a választások napjára is tömeges lövöldözést akart végrehajtani. Tehát én egyfajta feszültséget meg agressziót látok. Szerintem az szerencsés helyzet volt, hogy ezek a támadások, merényletek meghiúsultak, de pont én meg egy ilyen szakadékot látok, és nem tudom így lebontani, hogy demokrata meg republikánus, mert az egy ilyen... Tehát a jelenlegi valós viszonyokhoz képest én azt látom, hogy... Tehát, hogy egy egyszerű ábrázolása lenne a történetnek. Tehát annyira sokféle provokátor, meg aktor megjelenhet egy bizonyos szituációba, tehát elég egy mentálisan sérült ember, egy beteg ember ahhoz, hogy egy ilyen valamit végre akarjon hajtani, vagy elég tényleg például az iráni állam is, hogy megjelenjen végrehajtóként így egy merényletné. Tehát itt ez szerintem annyira sokrétű, hogy szerintem pont ilyen fokozott feszültséget mutat nekem legalábbis a helyzet, de hát nyilván mindegyikünk máshogy éli meg máshogy értékeli azt, amit lát, tehát szerintem ez egy nagyon összetett helyzet.
Igen, az abszolút egyetértek, amit mondasz, tényleg egy elmebeteg teljesen mindegy, hogy milyen irányultságból, és nem is egy, ugye, sok mindenfélét csinált. Én elsősorban inkább arra céloztam, vagy arra gondoltam, hogy olyan jellegű tömeges megmozdulás, ugye, a választás után, mint amilyen a január 6-ai támadás volt a Kapitólium ellen, ugye, tehát, hogy egy ilyen jellegűt a demokraták részéről nem nagyon tudok elképzelni, tehát, hogy egy ilyen szervezet, egyértelműen az egyik elnök jelölt mellett a választási eredmény miatt erőszakos, most szerencsére ugye még fegyvert ott nem nagyon vettek elő, de az a baj, hogy egyre többet lehet hallani, itt lehet tudni, hogy rengeteg fegyver van kint, mi az embereknél, ugye nagyon sok fegyvert tartanak maguknál, és ugye az a baj, hogy ugye a Trump ilyeneket mondott, hogy vérfürdő lesz. Tehát, és itt egy-egy ilyen szónak óriási jelentősége van, mert egyszerűen egy-egy ilyen felelőtlen mondat beindít folyamatokat, meg beindít embereket, és ugye hát remélhetőleg ugye nyilván a biztonsági szervek figyelnek arra, hogy már hallani ilyet a CNN-en, lehetett olvasni erről, hogy maga szimpatizánsok, tehát a Make America Great Again rövidítése, ugye? Tehát, hogy a maga szimpatizánsok terveznek fegyveres, nem tudom miket. Mondjuk én azt gondolom, hogy tömegesen, tehát ezt mondtam, hogy nincs benne az a levegőbe, tehát nem hiszem, hogy az amerikaiak, a normális polgárok, bármelyik oldalról, tehát a republikánus vagy demokrat oldalról polgárháborút szeretne és lövöldözni szeretne, de az tény, hogy ilyen jellegű szembenállás, ilyen éles ellentétek mellett, ugye ilyen szélsőséges csoportoknál és ilyen szélsőséges jelöltnél ugye semmit nem lehet tudni. Még ha szabadna még egy mondatot, amire utaltam, mondanék még, ami egy kicsit más, ha szabad, hogy ugye egy-egy ilyen választás alkalmával ugye nem csak az elnök jelöltekre lehet szavazni, tehát nem csak arra, hogy Trump vagy Kamala Harris, hanem nagyon sok, az egyes államokban nagyon sok mindenre lehet szavazni. Most például Florida esetében rengeteg, nem is tudom hány kérdés van, vagy 60 kérdés van, amire szavazni lehet, de olyanokra is, hogy lehet szavazni bizonyos megyékben, hogy a szúnyogírtó céget két cég közül kit választanak, vagy hogy megerősítik-e azt, ami volt. Én kapásban mondtam, hogy semmiképpen nem, mert engem néha csípnek a szúnyogok. Ez biztos, hogy rosszul végzi a munkáját, ezt szavazzuk le, de tűzoltó parancsnoktól kezdve sok mindenkire és mindenre lehet szavazni. Ezek között vannak ugye állami szintű, megyei szintű szavazási lehetőségek, és vannak fontosabb és kevésbé fontos és fajsúlyos témák. Most a fajsúlyos témák között hadd említsem meg, ugye, ami nagyon befolyásolhatja például a floridai választást, hogy itt ugye szavazni lehet arról, hogy az alkotmány, a floridai alkotmányba bekerüljön-e az abortuszjog. Na most ez egy nagyon érdekes kérdés, ugye egyébként ugye már republikánus államnak számító, korábban billegő állam, újra egy kicsit rózsaszín lett ettől a kérdéstől, meg a másik kérdés ugye a marihuana fogyasztás, ami szintén nagyon érdekes, mert itt meg aztán nem lehet tudni, mert ugye elkönyvelik azt, hogy ez liberális téma, miközben hát itt a republikánus Floridában a tiltás ellenére ugye nagyon sok helyen lehet érezni, hogy használják, és nagyon sok demokrata nem is akarja, hogy ezt szagolni, tehát nagyon érdekesen oszlanak meg ezek a... Maga a Trump is azt mondta, hogy ő a marihuana támogatására fog szavazni. Tehát nagyon érdekes, hogy ezek az egyéb kérdések az egyes államokban és a billegő államokban is milyen mértékben mozgosítják és hozzák el a szavazókat, azokat, akik egyébként nem biztos, hogy eljönnének, illetve, hogy ezek a kérdések aztán ki mellé állítják, mert aki például az abortusz miatt eljön szavazni egy nő, és az abortuszt az abortuszjogot a Kamala Harris képviseli, így könnyen lehet, hogy ezzel a demokraták szavazókat kapnak, vagy szavazókat szereznek.
Igen, tehát egyetértek azokkal, amiket mondtál és említettél, tehát kíváncsian várom, hogy mi lesz így a választások eredménye.
Igen, hát ugye most már nagyon sok idő nincs addig, valószínűleg a választásról még legfeljebb arról fogunk beszélni, hogy milyen külföldi kísérletek vannak a befolyásolására, de utána már csak arról fogunk majd beszélni, hogy mi történt. Hát bízunk a legjobbakba, mindenképpen abba, hogy a békesség és a nyugalom, ha bárki győz is, maradjon meg, és reménykedjünk abba, hogy Amerika megmarad továbbra is a szabadság és a demokrácia hazájának. Köszönöm szépen a hallgatók figyelmét, és Évának pedig a beszélgetést.
Én is köszönöm a hallgatók figyelmét és a beszélgetésre a lehetőséget.